Közben elindult a kösziklub, vagy elindul, és mi meg egy kemény fába vágjuk a fejszénket, jó? Hát a Jelenések könyvének nem is a legegyszerűbb részébe, mégpedig a hatodik részével fogunk foglalkozni. Nos, hát ha készek vagyunk rá, akkor egy kis bevezetés ezzel a Jelenések könyvével kapcsolatban. Krisztián már néhány dolgot elmondott, de hogy világos legyen, is megismétlem. Tehát a Jelenések könyve az alapvetően egy prófétai könyv, ami azt jelenti, hogy a jövővel foglalkozik. Tehát kijelenti azokat a dolgokat, amelyek holnap-holnap után, tehát a jövőben fognak bekövetkezni. Hadd ismételje meg ezt az igét, ami azt mondja, hogy boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket. Tehát ha valaki olvassa a Jelenések könyvét, az boldog lesz. Nem csak nem ért belőle dolgokat, hanem más élménye is lesz, hogy amit viszont megért, az boldoggá fogja őt tenni. Még akkor is, hogyha a Jelenések könyvében azért vannak olyan dolgok, amelyek hát nem föltétlen ilyen kellemes, pozitív dolgok. Tehát ami meg van írva bennük, ami közel van és ami el fog jönni, az le van írva a Jelenések könyvében. A Jelenések könyvének van egy különleges műfaja azon belül, hogy egy profétikus könyv, ezt úgy hívjuk, hogy az apokaliptika. Ezt úgy lehetne magyarul megérteni, hogy ezt a szót, ha ketté választjuk, az apó szónak a megfelelője, hogy valamitől elvonni valamit. A másik része pedig az apokalipszisz, ez ugye a kalipszisz része pedig az, hogy föllebbenteni valamit valamiről, vagy bemutatni valamit, ami mögötte van. Tehát amikor a Jelenések könyvét olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ennek a műfaja nem más, mint egy olyan dolog, ami ott van, már elő van készítve, az indulásra vár, vagy a kezdésre vár, de még el van takarva, még nem látunk belőle sok mindent. És ahogy olvassuk a Jelenések könyvét, és amit a Szentlélek fölelevenít ebből, hogy megértünk valamit, akkor tulajdonképpen olyan, mintha egy fátyol le lenne húzva róla, és úgy kitűnik, hogy jó, hogy mi is van ott. Ki az, aki volt már színházban? Mindenki, ugye? Tehát, hogy beülsz a színházba, és el van húzva a függöny. Lehet, hogy a függöny mögött lehet hallani hangokat, mozog valami, még húzgálnak valamit, díszítik az elemeket. Lehet, hogy még embereknek az aját is lehet ott hallani, vagy valakik még járkálnak, de ott ülsz, és még nem látsz semmit, csak sejted, hogy valami nem soká be fog következni. És amikor elhúzzák a függönyt, akkor azonnal ott van előtted a díszlet, csak elkezdődik a műsor, és utána már nem kérdés, hogy mi van ott, mert minden tisztán látsz. Nem túl régen, pár hónappal ezelőtt Marikával voltunk színházban, és életem első olyan élménye, amikor a színházban elromlott a színpadtechnikát, ami forgatja ott a színpadnak a dolgait. Egyszer elromlott, megállították a műsort, függöny el, és akkor lehetett hallani, hogy mögötte emberek rohangálnak, dolgoznak, kopognak, nem tudom, minden történik ott, próbálták helyrehozni a dolgokat, és aztán újra széthúzzák a függönyt, és akkor bejelenti ott valaki, hogy sajnos nem tudták megcsinálni, de a műsor folytatódik, módosították a tervet, és érezze mindenki magát jó. És akkor megnéztük a nem tudom, B-verzióját annak a darabnak, ami valószínűleg akkor volt először és utoljára úgy bemutatva. Tehát, hogy van egy ilyen része a Jelenések könyvének, amikor olvassuk, hogy amikor ugye a függöny elmegy, a fátyol le lesz húzva valamiről, akkor egyszerűen tisztán lehet látni, hogy mi történik majd. Tehát a Jelenések könyve ilyen prófétai könyv, ami ugyanolyan értékű, mint amikor Jézus a Földön járt, és a tanítványokkal együtt beszélgetett, vagy az emberekkel találkozott, és különböző tanításokat mondott el, beszélt az Isten országáról, beszélt a eljövendő dolgokról, beszélt életről, halálról, bűnről, örömről, keserűségről, reménységről, sok mindenről beszélt. Amit Jézus mondott, az mind egy isteni kijelentés, ami igaz, és az megállja helyét mindig és minden körülmények között. Ez a Jelenések könyve levél, ez nem más, mint ugyanennek a folytatása, csak Jézus nem fizikálisan van ott az emberekkel, vagy Jánossal, hanem János elragadtatik, látja a mennyei dicsőséget, és ott kommunikál Jézussal, és amit Jézus mond neki, amit lát a mennyei dicsőségben, azt írja le. Tehát a Jelenések könyve alapvetően arról szól, hogy bemutasson valamit, ami ezután fog következni. Érdekel bennünket a jövő? Sok ember sok pénzt fizet azért, hogy a jövőt meglássa, ugye? Pedig elég csak a Bibliát kinyitni, és elég tisztán lehet látni a jövőnek a dolgait. Tehát szeretném megerősíteni azt, hogy azzal kezdődik a Jelenések könyve, hogy boldog, aki felolvassa, aki hallgatja, és aki megtartja ezeket. Tehát, hogyha ezeket az alapelveket elfogadod, tehát, hogy hallod, felolvasod, és megtartod, akkor egyszerűen boldoggá tesz. Ez nagyon fontos látni, hogy így tekintsük ezt a levelet. És akkor próbáljuk elhelyezni a jelenések hatot az üsztörténetbe. Egy nagyon egyszerű ábrát szeretnék mutatni. És az a nagyon egyszerű ábra nem másról szól, mint arról, hogy az üsztörténetnek a korszakát, ha nézzük, ebből három nagy részt próbálok most kiemelni. Az első rész az, amiben most is benne vagyunk, ez a kegyelemnek, vagy az egyháznak a korszaka. Ez pünkösdel kezdődött el, amikor a Szentlélek kiáradt erre a világra, megszületett a gyülekezet, és azóta is ebben a korszakban vagyunk. Ezt sokszor nevezik a Szentléleknek a korszakának is. És ez a korszak azzal fog véget érni, amikor majd egyszer, pontosan ennek a dátumát nem tudjuk, amikor Jézus magával ragad bennünket, és az egyház eltűnik erről a világról, vagyis a Krisztusban újjászületett emberek elragadtatnak, és a mennyei dicsőségben lesznek, akik korábban meghaltak, azok is föltámadnak, akik akkor élnek, eltűnnek innen. Tehát ezzel a nagyon-nagyon különleges, nagyon-nagyon dicsőséges dologgal, az elragadtatással véget ér az üsztörténeti korszak. Tehát ebben benne vagyunk, pünkösd az mögöttünk van, az elragadtatás még nem történt meg, ugye? Tehát, hogy csípd meg magad, itt vagy még minden, nem a mennybe vagy, kőszikra gyülekezetben vagy, tehát, hogy még ez a korszak tart. Ezt követően jön egy másik korszak, amit a nagy nyomorúság idejének ír le a Biblia, a Jelenések könyve is foglalkozik vele, illetve más prófétai könyvek is foglalkoznak vele. Erről azt kell tudni, hogy alapvetően 7 évig tart, két nagy része lesz, az első 3,5 év és a második 3,5 év. Most ebben nem fogok belemenni, hogy ez mit jelent, de azt fontos tudni, és egy ilyen szagatott vonalat tettem a kegyelem vagy az egyház korszaka és a nagy nyomorúság ideje közé, mert nem tudjuk pontosan, hogy ez teljesen elválasztódik egymástól, vagy pedig egy kicsit összecsúsznak ezek a dolgok. Ugyanis az is lehet, hogy az egyház korszaka akkor fog véget érni, amikor közben elkezdődik a nagy nyomorúság. Az is lehet, hogy az egyház korszaka véget ér, és egyből elkezdődik a nagy nyomorúság. És hogyha ez az összecsúszás megtörténik, amiről nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog, hiszen ez az Isten titka, és hát a proféciák alapján, hogyha találkozol igehirdetőkkel, teológusokkal, akkor 10 teológus 12 féle dolgot fog neked mondani, hogy szerinte melyik fog bekövetkezni. A lényeg az, hogy bízzuk ezt Istenre, tehát ő a legjobb időpontban fogja ezt megtenni. Tehát ha mégis összecsúsznak a dolgok, tehát a kegyelem, vagy az egyház korszaka, az beleérkezik, és hamarabb elkezdődik a nagy nyomorúság korszaka. Ebben is vannak különböző kérdések, hogy igaz, hogy elkezdődik, de az elején lesz az elragadtatás, vagy a közepén lesz az elragadtatás, ami ott egy markáns események lesznek, amikor hát a dánieli profécia szerint a pusztító utálátosság beül a templomba, tehát meg lesz szégyenítve az Antikrisztus szelleme által az Istennek a munkája is, hát az Antikrisztus uralmát akarja ezt demonstrálni, hogy akkor fog ez az elragadtatás megtörténni. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az egyház olyan erős, és Krisztus meg fogja tartani az egyházat, hogy az egész nagy nyomorúság alatt itt lesz az egyház, és majd a végén. Hát, hogy a különböző verziók közül melyik lesz, azt rád bízom, illetve inkább az Úrra bízom. Jó, tehát, hogy maradjunk ebbe. Ez azért fontos, mert amiről most beszélünk, a jelenések hatban ez a különböző lovasoknak az elindulása, ez a nagy nyomorúság időszakához köthető alapvetően, tehát ebben az időszakban fog megtörténni. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy amiről ma prédikálok, azt az egyház vagy át fogja élni a földön, vagy pedig a mennyből fogja nézni. Ezt nem tudom. De teljesen mindegy, vannak azért tanúságai, és ha már itt vagyunk, akkor menjünk végig. A nagy nyomorúság, amikor véget ér, megjelenik Jézus Krisztus újra, ez lesz a majd a második visszajövetel, amikor látható módon jelenik meg újra, és különböző ítéletek lesznek, ott rendbe tesz dolgokat, és elkezdődik az ezer éves békének az időszaka, és az ezer éves béke azzal fejeződik be, hogy új ég és új föld. És akkor most elmondtam az egész üsztörténetet majdnem. Tehát térjünk vissza a Jelenések 6-hoz. Ami azt jelenti, hogy a középső sávban mozgunk, tehát a nagy nyomorúság ideje az, amiben ez megtörténik. Ahogy elkezdtem ezt a ma reggeli igehirdetést, mondtam tehát, hogy az apokalipszis, tehát hogy a Jelenések könyvének a műfaja ez a leplet lehúzni valamiről, és kiderül, hogy mi van ott. Hát ha elolvassuk a Jelenések 6 előtt lévő szakaszokat, akkor kicsit előkészíti az 4., 5. rész azt, hogy mi történik majd a 6. részben, és ott indul a dolog, hogy János előtt ez a függöny az így elmegy, és belelát a mennyei dicsőségbe, és nem más látott, mint egy mennyei istentiszteletet. Tehát nem, ott nem a kőszikla gyülekezet istentisztelete, hanem egy ilyen mennyei dicsőséges istentisztelet lesz, amiben az van leírva a Jelenések 5:1-től, hogy egy erős angyal, egy hatalmas angyal, akik ott vannak az Isten trónusa körül, föltesz egy nagy kérdést, és úgy tűnik, hogy erre a kérdésre nem tudják a választ, vagy nem születik meg a választ, és egy kicsit olyan csönd lesz ott a mennyben, tehát megáll az Isten tisztelet, vagy egy kicsit a folyamat áll meg, hogy most akkor mi történik. Tehát így hangzik. És láttam a trónuson ülő, mármint az Isten az, aki a trónuson ül, a jobb kezében egy könyvet, ez a könyv inkább egy tekercs, belül és kívül teleírva, és 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyisse a könyvet, és feltörje a pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. Tehát elhangzik ez a kérdés, hogy itt van ez a bizonyos tekercs, ami körbe volt kötve, és mindegyik ilyen átkötésnél volt egy pecsét, ami le volt pecsételve, hogy ezt ki kellene nyitni, ezt a tekercset, hogy megnézni, hogy mi van benne, de senki nem nyúlhat hozzá. Ott van az Isten kezébe, az angyal fölteszi a kérdést, és nincs válasz rá egy darabig. És csönd van. És amikor János ezt látja, vagy átéli, hogy ez történik, akkor azt írja az ige, hogy János sírva fakad. Hogy nagyon szomorú lesz ettől. Hogy lehet az, hogy ott vagyunk a mennyei dicsőségbe, az Isten föltesz egy kérdést, és erre nincs válasz. És sírva fakad, hogy hát szörnyű, hogy ezt a pecsétes iratot ezt senki nem tudja föltörni, és hogy ez úgy fog maradni. És úgy folytatódik, hogy János nem csak sír, de ez tragédiának éli meg tulajdonképpen. Mi tudjuk azt, hogy miután föltörik ezeket a pecséteket, különböző szörnyűségek jönnek, tehát hogy nehézségek, problémák, de mégis nagyon különleges az, hogy János nem azért sír, mert hogyha kinyitják, akkor mi lesz velünk. Tehát nem egy ilyen önző módon, hogy az emberekkel, vagy az emberiséggel, vagy a földdel, hanem azt mondja, hogy ha nem lesz kinyitva, akkor mi lesz velünk. Értitek a különbséget? Nagyon fontos. Ugyanis sok ember úgy gondolkodik, hogyha vannak olyan dolgok, amelyek a bűnnel, Isten ítéletével kapcsolatosak, akkor minél távolabb menjünk tőle, tehát az történjen meg mással, történjen meg a szomszéddal, ne velem. Ugye, tehát, hogy a kegyelem meg az áldás az jöhet, mindenféle más, azt köszönjük szépen, nem kérjük. És János ezt úgy éli meg, hogy ezek a pecsétek, meg ami benne van, hogy ez nem lesz feltörve, ez nem lesz kinyitva, akkor valami szörnyű dolog lesz. Vagyis akkor Jézusnak a dicsőséges visszajövetele még várat magára. És úgy folytatódik, és azért van egy megoldás, tehát nem így marad a dolog, hogy örök csend lesz a mennybe, mert senki nem méltó erre, hogy láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány, vagyis maga a megöletett bárány, tehát Jézus Krisztus. Olyan volt, akit megöltek, 7 szarva volt és 7 szeme, ez a hatalomnak is a kifejezése, a 7 szem, ez a 7 az meg a teljességnek a száma, ez azt jelenti, hogy mindent figyel, mindent tud látni. És az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány, vagyis Jézus odament a trónhoz, átvette az Istentől a könyvet, a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vény leborult a bárány előtt, és folytatódik az Isten tisztelet. Tehát van egy ilyen kis közjáték, aminek a lényege az, hogy a kérdésre úgy tűnik, hogy nincs válasz, és egyszer Jézus előlép, és átveszi ezt a könyvet, és akkor mindenki tudja, hogy ja, hogy igen, rendben, ő méltó arra, hogy átvehesse, és azzal folytatódik, hogy a jelenlévők leborulnak és dicsőítik Jézust, hogy igen, ő méltó egyedül arra, hogy átvegye ezt a könyvet, és kinyissa ezeket a pecséteket, és mindaz megtörténjen, ami bele van írva. Látunk-e, hogy ezek elég félelmetes dolgok? Van, aki esetleg elolvasta a Jelenések 6-ot az elmúlt 1-2 napban? Hát aki nem, akkor annak elárulom, hogy mi van benne. Nem az a teljes részt nézzük, meg csak néhány dolgot. Szóval ezek komoly dolgok. De viszont azt látni kell, hogy a Jelenések könyve alapvetően azt mutatja be, hogy az egyház vagy a hívő ember az dicsőséges és győztes. Tehát nem a bukott oldalon vagyunk, hanem a győztes oldalon vagyunk. Ha valaki végigolvassa a Jelenések könyvét az első ponttól az egészen az utolsó verséig, akkor többször azt látja benne, hogy a győztesekkel mi történik, vagy aki győz. És a győzteseknek milyen jutalma lesz, és azok hol lesznek, és azok mit csinálnak, és azok hogy milyen áldásban részesülnek. Tehát alapvetően a győzelemre koncentrál a könyv, és ez nagyon fontos, hogy nekünk hívő embereknek is alapvetően a győzelemre kell koncentrálni, és nem a problémákra. Vagy nem a fájdalmakra. Az első keresztények nagyon, nagyon komolyan abban hittek, hogy bármi is lesz, még az ő életükbe Jézus vissza fog jönni, tehát ez az egész gyorsan lepereg majd, és mielőtt ők meghalnának, tehát átérik mindezeket. Nem azzal foglalkoztak, hogy ebben vannak nehézségek, problémák, és Isten meg fogja ítélni a bűnt, hanem azzal foglalkoztak, hogy de vége milyen jó lesz. Ez valahogy mi olyasmi, hogy próbáltam magamnak elképzelni, vagy magamnak is megmagyarázni, hogy ez hogy működik. Ha mondjuk beteg vagyok, és azt mondja az orvos, hogy ez egy komoly probléma, de hogyha ilyen és ilyen műtét, meg kezelések meglesznek, akkor meg fog gyógyulni, és minden rendben lesz. És azt is hozzáteszi, hogy ez nem biztos, hogy túl rövid lesz, tehát nem biztos, hogy 5 percig tart, és nem biztos, hogy fájdalommentes lesz, de hogyha végigcsinálom, akkor egészséges leszek. És akkor kérdés, hogy mire koncentrálok. Ha arra koncentrálok, hogy azt mondja, hogy ez egy kicsit hosszabb folyamat, és ráadásul fájni is fog, akkor köszönöm szépen, hogy nem kérem, vagyonok békén, mert nem akarok szenvedésbe menni, és akkor vállalom ennek a következményeit, vagy azt mondom, hogy de jó, hát azt mondta, hogy meg fog gyógyulni. Hát akkor kezdjük azonnal, doktor úr, és akkor mondja meg, hogy mit csináljak. János inkább így tekint erre az egészre, hogy persze vannak benne nehézségek, vannak benne fájdalmak, de kezdjük azonnal, mert a vége nagyon jó lesz. És én erre szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy a Jelenések könyvét így tanulmányozzuk, vagy így figyeljük, hogy a vége nagyon jó. A közben, ami történik, abban mindenféle dolgok vannak. Na, tehát azzal kezdődik a Jelenések 6, hogy megjelenik az első pecsétnek a letépése, és kinyílik a könyvnek egy bizonyos része, ami nem felolvasva lesz ott, hanem tulajdonképpen események láncolata indul el. És az történik, Jelenések 6:1-től, és láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik, ez a 4 élőlény, tehát az angyalok közül valamelyik, amelyik ott van az Isten oldalán, mennydörgéshez hasonló hangon szólt, jöjj, és láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Tehát az első pecsét az nem másról szól, mint megjelenik egy fehér ló, egy fehér lovas, és ez a fehér lovas, amikor megjelenik, akkor elindulnak bizonyos események és bizonyos dolgok, amelyek nem a mennyei dolgokat határozzák meg, hanem a földi dolgokat. Tehát a mennyben indul el, vagy onnan indulnak az események, a cselekmények, de a földön lévő szférában, tehát az embereknek az életét fogja befolyásolni. És föltehetjük a kérdést, hogy oké, elindul ez a fehér lovas, ott van rajta az a valaki, a kezében ott van az a bizonyos íj, de ki ez a valaki? Ez egy angyal, ez egy ember, ez Jézus, vagy az ördög. Tehát egyszer ki az? Tehát, hogy kiről van szó, amikor elindul ez az első lovas? Hát ha valaki tanulmányozta már a Jelenések könyvét, akkor tudja, hogy erre alapvetően kétféle módon gondolnak a teológusok, az emberek. Az egyik felfogásban azt mondják, hogy amikor elindul a fehér ló és a lovas, akkor ez nem más, mint maga Jézus Krisztus. Akiről azt írja a Biblia, hogy a rajta ülőnek így volt a kezében, és korona adott neki, tehát ő a király, és győzelmesen vonul ki, hogy újra győzzön. Tehát ez nem lehet más, mint maga Jézus Krisztus. Ez az egyik variáció. Én bevonom őszintén, ezt kevésbé tudom elképzelni, vagy a minden más bibliai szakasszal összevetve számomra ez nem tud így összeállni, hogy az Jézus Krisztus lenne. De hogyha olvastok ilyen könyveket, akkor ha ezzel találkoztok, akkor ne lepődjetek meg. A másik lehetőség, hogyha nem Jézus Krisztus, ki az a valaki, aki ott ül a lovon és kivonul, aki már győzött, tehát ért el eredményeket, aztán visszajött, és újra el lesz engedve, és újra megjelenik, és újra hatással lesz az emberiségre. Ez pedig nem más, akkor ha nem Krisztus, akkor az Antikrisztus, vagy az ördögnek a megjelenése, vagy a munkája. Akiről egyébként tudjuk azt, hogy hát azért bizonyos sikereket már ért el, ugye? Tehát akár az Édenkertben, amikor megjelent, akkor elég sok zűrzavart okozott ott az isteni rendbe, és azóta is, te is találkoztál már vele, amikor megjelenik valakinek az életébe, vagy valakinek a dolgai körül, akkor elég sok zűrzavart tud okozni, és ráadásul néha ő a győztes, tehát néha, amit ő mond, azt még meg is csinálják az emberek. Tehát a folytatásban akkor én szeretnék néhány dolgot mondani, mivel indokolnám ezt, hogy itt az Antikrisztusról van szó. Azt mondja a Biblia, hogy korona adatott neki. És hogyha megnézzük azt, hogy mit jelent, hogy korona adatott neki, Jézusnak is van koronája, az rendben van. A jelenések könyvének későbbi szakaszaiban szintén van olyan szakasz leírva, amikor Jézus megjelenik koronával a fején, mint király. De a két korona között van egy lényeges különbség. És ezt azért tanultam meg, mert azért volt könnyű nekem megjegyezni, mert az István vagy a nevemmel kapcsolatos. Ez a korona, amit adatik neki, ez nem más, mint a Stefanos, vagyis az ilyen babérkoszorú. Tudjátok, a római időszakban, amikor ilyen versenyek voltak, és nyert valaki, vagy ilyen játékok voltak, a győztesnek adtak ilyen babérkoszorúval összefont valamilyen koronát, és azt a fejre tették, és nagyon boldog volt, hogy ő az első. De nem az aranyérmet akasztották a nyakába, hanem ezt tették oda. Itt ilyen koronáról van szó, hogy ez a valaki, aki elindul a fehér lovon, és hogy győzelmesen vonul ki, hogy újra győzzön, ennek egy ilyen koronája van. Tehát arról van szó, hogy itt egy ilyen babérkoszorú korona. A Bibliában később, amikor olvasunk a jelenések könyvében arról, hogy Jézus Krisztus, mint dicsőséges király, akkor megjelenik és korona van a fején, akkor soha nem ez a babérkoszorús korona, hanem a diadém nevű korona, vagy a diadém szó van, ami az igazi királyi koronát jelenti. És azért gondoljátok el, a kettő között azért van különbség. Biztos dicsőséges dolog egy babérkoszorút is valakinek a fejére tenni, és az jó dolog, de azért, ha valakinek egy ilyen diadém van a fején, egy igazi királyi korona, azért az teljesen más kategória. Tehát az egyik különbség az, hogy itt ez a korona van, és ezt a koronát el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen babérkoszorút, azt az emberek nagyon-nagyon-nagyon örömmel sokan oda teszik az Antikrisztusnak a fejére, és az utolsó időkre ez jellemző lesz. Aztán egy másik dolgot szeretnénk még megemlíteni. Az egész folyamatban arról van szó, hogy miután az Atya vagy az Isten átadja ezt a tekelcset Jézusnak, és ezeket a pecséteket folyamatosan feltöri, akkor a trón mellett lévő angyal szól, hogy akkor mehet. Tehát adja a parancsot, hogy indulj, hogy jöjj, és akkor, vagy induljunk. És akkor elindulnak azok a folyamatok. Nézzük már meg a Bibliából, hogy az angyalok mikor parancsolnak Jézusnak. Tehát, hogy többször végig gondoljuk, kevés jegyzetet fogunk írni, hogy hányszor van az, amikor az angyalok parancsolnak Jézusnak. Jézus parancsol az angyaloknak, ilyen sok van, hogy Jézus parancsol mindennek, de hogy viszont ez nem működik. Tehát amikor az van, hogy egy hatalmas angyal azt mondja, hogy na most mehetsz, akkor nem arról van, hogy Jézusnak azt mondja, hogy indulj, hanem az Antikrisztus szelleme kiárad, és ami ott volt már is, és indulásra kész volt, és egyszerűen végigsöpör a földön, és próbálja befolyásolni az embereket. Tehát eljön az ideje ennek, hogy utána végső győzelem legyen majd. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, amivel igazolnám azt, amit én most mondok, hogy a Jézusnak a megjelenését, hogyha megnézzük a Bibliában, hogy ő mikor jelenik meg, vagy mikor jön, akkor alapvetően, mivel itt az előző ábrán láttuk, hogy a csillagot is oda tettem, hogy a nagy nyomorúság idejére tehetőek ezek a pecsétek feltörése, meg a lovasok elindulása, és a nagy nyomorúságnak az elején Jézus nem jelenik meg. Ott elragadtatás lesz valamikor, de nem jelenik meg. A végén fog megjelenni, tehát hogy ha azzal kezdődik a dolog, hogy elindul ez a fehér ló, és ott van Jézus Krisztus dicsőségesen eljön, akkor ez nem így van, hogyha kronológiai nézzük az egészet. Tehát megegyezhetünk abban, hogy alapvetően Jézus nem a nagy nyomorúságnak az elején, hanem a végén fog megjelenni. És akkor megnézzük, hogy ki ez a bizonyos lovas, hogy mit fog tenni. Ezzel a lovassal kapcsolatban azt látjuk, hogy ez a lovas nem más, mint a megtévesztés és a manipulációnak a teljes eszköztárával kivonul a földre, és elkezdi végezni a tevékenységeit. Ugyanis, ami miatt elmondtam azt, hogy miért fontos beazonosítani, mert nagyon hasonlít Krisztusra. Első olvasásra talán azt mondják, hát ez Jézus, de nem Jézus. Nagyon hasonlít korona, de nem olyan korona, fehér lovon jön, az a győzteseknek a kijáró dolog, és mégis megtéveszti az embereket. Tehát ez az első lovas, amikor megjelenik és végigvonul a földön, nem más tesz, mint a megtévesztés és a manipuláció szellemét elhozza erre a világra, ami egyébként már itt van, tehát hogy nem újdonságot fog hozni, de olyan erővel és olyan hatalommal fogja ezt megtenni, ami korábban talán kevésbé volt tapasztalható vagy érezhető. Azt mondja Jézus a Máté 24-ben, és ezek egymás mellett, hogyha látjuk, hogy a Máté 24-ben Jézus a Földön mit mondott az utolsó időkről, és Jézus a mennyben mit jelent ki az utolsó időkkel kapcsolatban, akkor ezek teljesen szinkronban vannak. Azt mondja a Máté 24-5-ben a Biblia, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Tehát az utolsó időknek az időszakában ez a megtévesztés ez nagyon-nagyon erős lesz. Magyarul ez azt jelenti, hogy egy keresztény embernek is, vagy bárkinek nagyon nehéz különbséget tenni, hogy mi az, ami az Istentől van, és mi az, ami az ördögtől van. Mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Mi az, amit elfogadhatok, és mi az, amit el kell utasítani. Ezek nagyon-nagyon hasonlítanak egymáshoz, szinte megtévesztésig hasonló, és ahhoz, hogy ezeket jól lássuk, és különbséget tudjunk tenni, ez a szemfélrevezetésére van szükség, mert egyébként emberileg ezt nem tudjuk megcsinálni. Mert megtévesztenek bennünket. Föltehetjük azt a kérdést is, hogy ez a lovas elindult már, vagy nem? Mit gondoltok? Rója a köröket, vagy még vár arra, hogy a pecsét föl legyen törve? És a hatalmas angyal azt mondja, hogy na most. Hát csak azért, hogy könnyű nekem itt elmondani mindent nektek, meg meghallgatni, szóval segítsetek nekem. Szóval elindult, vagy nem indult el? Részben elindult? Szóval a Bibliában volt egy esemény, vagy na most. Akkor ez vagy elindul, vagy nem. Most nyergedik a lovat. Amit látni kell, a történelemben is tapasztaljuk ezt, hogy bizonyos események, amikor megtörténnek, az nem a semmiből történik meg, hanem mindig folyamatok vannak, ami előkészíti azt, és amikor a folyamatok megérkeznek, akkor egyszer robban valami, és megtörténik valami. Ez a te életedben is így van. Készülünk valamire, és akkor egyszer megtörténik. Nem tudom, gyűjtünk, és egyszer lesz annyi pénzünk, hogy megvegyük. Tervezzük, és egyszer eljutunk odáig, hogy akkor megtörténik az a valami. Tehát a szellemi dolgokban is vannak ilyen folyamatok. És ahogy mondtam, az ördög az nem az utolsó idők egy bizonyos pontján jelenik meg, vagy az Antikrisztusnak a szelleme. János levelét, ha elolvassuk, János apostol többször mondja azt, hogy az Antikrisztus már itt van. Tehát, hogy térjetek észhez, kedves testvérek, nem kell itt ámítani magunkat, az Antikrisztus az itt van, az Antikrisztus szelleme az működik, és ezt úgy kell leleplezni, vagyis nagyon sok mindent leír ezzel kapcsolatban. Tehát egyrészt itt van, másrészt meg nincs itt, mert még nem indult el ez a lovas. Én úgy gondolom, hogy ez a lovas még nem indult el, de ez az Isten titka. De amikor elindul, akkor ez azt jelenti, hogy a megtévesztés, tehát ez az antikrisztusi dolog, hogy nagyon-nagyon hasonlít minden az igazira, de alapvetően romlott és alapvetően hamis, ez még nincs itt, ennek csak az előszele van. Ennek mindenféle jelével és mindenféle eredményével, vagy dolgaival. Tulajdonképpen hangolódik a világ erre, és egyszer csak robbanni fog valami, és akkor ez a lovas végigjárja a földet, és próbálja megtéveszteni az embereket. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy mi történik ekkor. Én úgy neveztem el, nem egy teológiai kifejezés, csak magamnak, hogy jön a nagy átverésnek az időszaka. Tehát amikor ez a lovas elindul, és körbejár a földön, és az emberekre hatással van, ez nem más lesz, mint a nagy megtévesztésnek az időszaka. Ki az, aki ismeri a Itt a piros, hol a piros című játékot? Ki az, aki játszottam el? Szóval ez egy ismert játék. Találtam egy jó képet, tudjátok, ez arról szól, hogy van három valami kis edény, meg van valami kis, mondjuk egy piros labda, vagy bármi, és valamelyik edény alá teszik, és elkezdik kevergetni, és ki kell találni, hogy hol van. És aki játssza ezt a játékot, vagy aki irányítja, annak nagy esélye van, hogy mindig úgy keveri, hogy soha nem lehet kitalálni a másik oldalon, hogy pontosan hol van ez a bizonyos piros kis labda. Ez egy elég veszélyes játék. Én emlékszem rá, hogy kisrác lehettem, és Budapesten arra a Bosnyák tér környékén voltam, és akkor a szüleimmel voltunk ott, és az egyik ilyen parkban voltak padok, meg ilyen saktávla, nem tudom, néhányan idősek ott sakkoztak, és akkor jött két ilyen vagány fickó, és akkor az egyik ilyen táblára fölrakták ezt a három kis poharat, és akkor mondták, hogy ki akar játszani. És akkor komoly pénzeket tettek oda, hogy lehet játszani, és akkor az emberek tettek téteket, és akkor én kis gyerekként azt sem tudtam, hogy pontosan mi ez, csak úgy távolról figyeltem, azt láttam, hogy soha nem nyer senki. Vagyis hát az a valaki, aki játszott a játékot, az mindig nyert, de egyébként a másik oldalról soha senki. És kicsit gyanús volt, hogy ez milyen társas játék. Hát az ördögnek ilyen társas játékai vannak, hogy elkezdi kavarni a dolgokat, osztani a lapokat, már nem tudom, és azt mondja, hogy ez egy jó dolog, csak kiderül, hogy a végén a másik oldalon soha senki nem nyer. De mindig ő lesz a nyertes. Tehát ezért nevezem én ezt a nagy átverés korszakának. Hogy működik ez az egész? Ez a nagy átverés, tulajdonképpen én néhány dolgot megemlítek. Az első, hogy azzal kezdődik, talán a legfontosabb dolog, hogy az egyháznak a lejáratása minden szinten és minden körülmények között, és minden eszközbe vetve. Tehát az Isten népét, az egyházat, most itt nem az intézményre kell gondolni, hanem tényleg az élő egyházra, ezt minél jobban lehúzni, és minél inkább olyan dolgokat kimondani róla, akár igazság, akár féligazság, akár hazugság, teljesen mindegy, amivel az egyházat rossz színbe lehet feltüntetni. Tehát ami lenyomja az egyházat, hogy az embereknek egy óriási bizalmatlansága legyen azzal kapcsolatban, hogy Isten, Jézus, Biblia, kereszténység, ilyesmi, ja, köszönjük szépen, ezt ismerjük. Tehát, hogy ez az egyik ilyen nagy átverés, ami működik. És gondoljatok bele, hogy az elmúlt időszakban, amire mi vissza tudunk nézni, azért rengeteg olyan dolog volt, ami egyrészt jogos, mert az egyházban vannak bűnök. Tudunk ilyeneket mondani? Nem. Pedofil botrány, pénzügyi visszaélések, hatalmi játszmák, nem tudom, sok olyan dolog, ami után kiderül, akkor persze ezek bűnök le kell rendezni, vagy valahogy tisztázni kell, de még ezeket is az ördög fölnagyítja, és azt mondja, na ilyen az egyház. Egyébként nem ilyen, csak megtörténhetnek benne dolgok, ugye? A kősziklai gyülekezet nem ilyen, de lehetnek benne problémák. A te életed nem ilyen, de lehetnek benne bukások, amik után föl kell állni, és tovább kell menni. De az ördög el fogja hitetni, hogy az Antikrisztusnak a szelleme azt, hogy ha te ezt csináltad, akkor véged van. Az egyház ezt csinálta, nem kell vele foglalkozni. Ha ez megtörténhetett, akkor ez ilyen. De nem ilyen, mert Krisztus meghalt értünk, és föltámadt, és győztünk. Tehát mi győztesek vagyunk, és ha még elestünk, akkor is föl lehet állni. De az ördögnek az a munkája, amivel ezeket akár bűnöket, akár vél dolgokat, vagy mindenféle hamis dolgokat ráborítja az egyházra, ráborítja a hívő emberekre, itt most nem csak az intézményre gondolok, hogy az intézményes egyházra, hanem a gyülekezetekre, és képzeljétek el egy városba, hogyha lejáratnak egy gyülekezetet, akkor ez egy, hát idézőjelben jó eszköz arra, hogy az emberek azt mondják, ja igen, ismerjük őket, és akkor én oda biztos nem akarok menni. És akkor akik ott vannak, azok egyébként nem olyanok, meg teljesen másképp gondolják a dolgokat, de mégis ott van egy ilyen hiteltelenségi dolog, és a bizalmatlanság elválasztja az embereket attól, hogy ott Istenre találhassanak. Tehát az ördögnek, vagy az Antikrisztusnak, vagy ennek a lovasnak az első nagy munkája, hogy végigjárja a Földet, ez a megtévesztésnek a szelleme, amit kiáraszt mindenhová, és mindenféle olyan dolgokat próbál képviselni, generálni, amivel lejáratja a keresztény embereket, és tönkre akarja tenni az egyházat. És tulajdonképpen ennek az előszelét azért azt érezzük, nem? Tehát, hogyha még ez a lovas nem is indult el, de azért ilyet már láttunk és tapasztaltunk. Tehát akár úgy, hogy találkozol valakivel, és azt mondod, hogy szia, én keresztény vagyok, és jaj, adjuk már ezt a kereszténységet, meg izé, meg Európa, meg itt már ezer éve, meg nem tudom. Tehát, hogy ugye, tehát, hogy ez a nincs ebben már semmi, hagyjuk ezt az egészet, beszéljünk valami izgalmasról. Tehát, hogy ez a lejáratás, ez megvan, akkor is, hogyha ebben benne van az egyháznak a bűne is, meg a hívő emberek bűne is, meg egy csomó rárakott olyan dolog, ami egyébként lehet, hogy nem is igaz, vagy soha nem is volt igaz. A másik dolog, meg a hívőknél az a folyamat, amikor egyik hívő kiakad a másik hívőn. Ilyet még nem látunk, ugye, de beszélek róla, mert van, valahol már megtörtént ilyen. Tehát az egyik drága testvér kiakad a másik drága testvérre. Ugye? Tehát egyik hívő a másik hívőre. Vagyis megbotránkozik, és akkor azt mondja, ez is az a szellemiségnek a hatására, hogy ja, hogyha ez a gyülekezet ilyen, akkor én ide soha többet nem akarok jönni. Ja, ha az egyház ilyen, akkor én ide soha többet nem akarok jönni. Ja, hogy a papok ilyenek, meg nem tudom, vezetők ilyenek, meg nem tudom, kicsoda, akkor köszönjük szépen. És vannak hívő emberek, akik az Isten népéből kilépnek, mert ők látott valami olyat, ami vagy jogos volt, vagy nem volt jogos, vagy igaza volt, vagy nem, teljesen mindegy, de kiakadt, megbotránkozott, és ez a szellemiség elérte őt, és azt mondja, hogy akkor én soha többet. De közben nagyon jó hívő vagyok, de engem nem érdekel az egyház, nem érdekel. Amit az egyházról mond a Biblia, az köszönjük szépen, azokat a lapokat én leragasztom, az nekem nem kell, mert én ismerem. És valaki inkább a tapasztalatának hisz, egy bizonyos tapasztalatnak, mint az Isten igéjének, vagy az Isten kijelentésének. Ez a lejáratás, ez folyamatosan működik, és az a kérdés, hogy mit tehetünk ez ellen. Ugyanis ha még ez a lovas nem indult el, akkor még enyhébb ez a dolog, tehát lesz ennek egy durvább változata is, és hát most az edzés van, ugye? Tehát a meccs az később jön. Tehát hogyha az edzésen fölkészülünk, akkor a meccsen már tudunk győzni. Tehát az edzésen mit kell csinálni? A Bibliában, az Ószövetségben van egy olyan ember, akinek az élete és az élethez való hozzáállása, meg a hite nekem nagyon-nagyon tetszik. Úgy hívják őt, hogy Káleb. Káleb azt mondja, Józsué könyvében van leírva ez a történet, azt mondja, amikor elfoglalják az ígéret földjének egy bizonyos részét, és még nem a teljes területre tudnak hatással lenni, és sőt, az a terület, amit neki ígértek, az még nem is az övéké, és figyeljetek, ezt mondja Káleb Józsuénak, hogy én még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem, mármint föltérképezni ezt a földet, tehát az már régen volt, és amikor ezt mondja ő, akkor 85 éves. Ki az, aki 85 éves most, vagy ennél idősebb itt? Itt nincs 85 éves, vagy annál idősebb. Ő 85 évesen azt mondja, hogy meg ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem, amilyen akkor volt az erőm, olyan az erőm most is, hazba vonulok és visszatérek. Ezért engedd meg nekem, hogy induljak el. Hát biztos fizikailag is jó kondiba lehetett, tehát hogy gondolom, hogy nem tolószékbe ült, amikor oda tolták Józsué elé, és akkor úgy mondta ezeket. Tehát hogy biztos, hogy fizikailag is volt ereje, de a fizikai erejénél sokkal erősebb volt a hite. És nem az volt, hogy hú, milyen nehéz lesz ez, meg én már megöregettem, meg ki tudja, mi lesz még. És hát igaz, hogy Isten ígért valamit, de hát ez már nem biztos, hogy be fog következni. Hanem azt mondja, hogy Isten ígért nekem valamit, tök mindegy, hogy hány éves vagyok, nekem van hitem, és van erőm, és meg fogom csinálni. Tehát ez a hozzáállás, ami a győztes hozzáállás, a győztes mentalitás, ez nagyon-nagyon fontos, hogy így éljük az életünket, és hogyha voltak csalódások is a te személyes életedben, másik hívővel, egyházzal, bármivel kapcsolatban, és az ördög próbált megtéveszteni azzal kapcsolatban, hogy hagyjuk ezt az egészet, nincsenek értelme, akkor ezt próbáld átértékelni, és gondolj a végső győzelemre. És annak a fényében éld a jelent. Még két igét hadd idézek, azt mondja a Biblia, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. 1 Korintus 15:58. Mit mond? Legyél szilárd és rendíthetetlen. Tehát a szilárd és rendíthetetlen ember, az nem olyan, hogy hallottad? Hát igen, borzasztó, nem is tudom, mi lesz velünk. Tehát nem ez a rendíthetetlen. Tehát hogy ezek azok az emberek, akiket minden szél sodor jobbra-balra. A rendíthetetlen emberek azt mondják, igen, de nem érdekel. Hallottam, de majd megoldjuk. Tudom, hogy probléma van, de az Isten nagyobb. Tehát, hogy ezzel a mentalitással élik az életüket. Ami tudom, hogy nem könnyű, tehát ez az Isten ereje kell, meg a Szentléleknek a munkája kell, de hogy ezzel élik az életüket. Aztán 1 Péter 5:8 azt mondja a Biblia, legyetek józanok és vigyázzatok. Tehát legyél józan és vigyázz, mert az ellenséged jön és le akar győzni. Tehát összefoglalásként én azt szeretném mondani, hogy az utolsó idő keresztényeire fontos, hogy jellemző legyen, és mi beazonosíthatjuk magunkat azért, hogy mi az utolsó időkben élünk, tehát akár elindult ez a lovas, akár nem. Tehát az utolsó idő keresztényeire fontos, hogy jellemző legyen az, hogyha átélünk is veszteségeket, vagy átélünk csalódásokat, akkor ezek inkább megerősítsenek bennünket, és azt mondjuk, hogy oké, ez történt, de mindent megteszek azért, hogy soha többet ne történjen ilyen. Akár a személyes életem. Igaz, hogy most elestem, de ebből tanultam, az Isten eleje, meg az Isten kegyelme engem fölállított, és mindent meg akarok tenni, hogy soha többet ez ne történjen meg újra az életemben. Látok egy problémát, vagy látok egy bűnt, vagy nehézséget az egyházba, akkor nem azt mondom, hogy akkor viszontlátásra, és többet én nem megyek templomba, meg nem találkozok papokkal, meg nem akarok hívő embereket látni, hanem azt mondom, hogy mit tehetek én azért, hogy ez soha többet ne forduljon elő. Lehet, hogy annyit, hogy imádkozok értük. Lehet, hogy mást is. Szóval a hozzáállás az, hogy bármit is látsz és bármit is tapasztalsz, valahogy hangolódj rá, hogy én ezek által még erősebb akarok lenni. Ez nagyon fontos, mert az utolsó idők zűrzavarában annyi minden lesz, eddig is volt, meg most is kapkodjuk a fejünket, és úgy gondoljuk, hogy annyi minden ér bennünket, hogy föl se tudjuk dolgozni az eseményeket, de ez csak fokozódni fog, ez csak növekedni fog minden oldalról. És hogyha így állunk hozzá, hogy győzni akarok, mert Jézus győztes, és bármi is lesz, én ezek a nehézségek által meg akarok erősödni, akkor Isten ezt meg fogja ezt az imádságodat hallgatni, és győztesen tudsz tovább menni. Második dolog, amivel ez a fehér lovas, amikor végigjárja a földet, akkor jelentős mértékben befolyásolja az embereket, és ez nem más, mint az anyagiasság. Máté 24, tehát Jézus, amikor a földön járt, akkor mit mondott? Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, amíg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Vagyis Jézus figyelmezteti az akkori tanítványokat és bennünket is, hogy az utolsó idők eseményeiben az emberek annyira el lesznek foglalva a mindennapos dolgaikkal, ami egyébként meg kell csinálni. Tehát házasodni kell, férjhez kell menni, élni kell az életet, munkába kell járni, enni kell, inni kell, aludni kell, dolgozni kell, gyereket kell nevelni, főnökkel kell vitatkozni. Szóval sok mindennel kell foglalkozni, fönn kell tartani a rendszerünket, de hogyha ebben minden energia belemegy ebbe, akkor teljesen manipulálhatóak vagyunk, és nem veszük észre, hogy körülöttünk mi zajlik, és azt csinálnak körülöttünk, amit akarnak. Tehát képzeld el, hogy otthon ülsz a tévé előtt, és annyira nézed a műsort, hogy nem veszed észre, hogy közben bejönnek emberek, és kirámolják a házat. Annyira elfoglalt az a valami, amit nézel. Az Antikrisztus szelleme tulajdonképpen ezt akarja elérni, hogy leköti a figyelmet, még akár jó dolgokkal, meg olyan dolgokkal, amikor lehet élvezni, lehet mindenféle dolgokat csinálni, csak a figyelmed az legyen ott, és ne vedd észre azt, hogy körülötted mi történik. És amikor ezt eléri, akkor persze azt csinál, amit akar. A kevésbé értékes dolgok nagyon sokszor tönkre tudják tenni az értékes dolgokat az életünkbe. Elveszik az időt, elveszik a figyelmet, elveszik a lehetőséget attól, hogy valami értékesebb legyen, mert valami értéktelenebbel foglalkozunk. És én tudom, hogy ez nem egyszerű dolog, de ki kell mondani, hogy a mai világunk erősebben, hogy a civilizációnak a bálványait nagyon tudjuk imádni. Nagyon fontos a pénz, nagyon fontos a hatalom, nagyon fontos az, hogy nekem, én, mindenféle ilyen üzenetek vannak. Nagyon fontos az, hogy amit én terveztem, azt meg tudjam csinálni. És mindenki, amikor megkérdezett, hogy hogy vagy, akkor mindig elmondja, hogy neki milyen sok munkája van, meg mennyire elfoglalt. És ez igaz is, tehát hogy ezek nem hazugságok, tehát hogy ezek mind-mind valóságok. De Jézus azt mondja, hogy amikor ezeket átéled, akkor ne felejtsd el, hogy közben azért más dolgok is történnek körülötted, és az, ami történik körülötted, az lehet, hogy jelentős mértékben befolyásolja az életedet, és hogyha ezt nem akarod tudomásul venni, akkor is hatással lesz rád, de ha odafigyelsz, akkor lehet, hogy nemet tudsz mondani bizonyos negatív dolgoknak. Szóval azt kell mondani, hogy az a fehér lovas, amikor elindul, ennek az előszeletet megállapítottuk, hogy itt van, működik, hatással van ránk, ez csak erősödni fog. Tehát ha edzésben akarunk lenni, és föl akarunk készülni arra, hogyha erősebb dolgok jönnek ezen a területen, még nagyobb lesz a nyomás, akkor még erősebbek leszünk, és még jobban fogjuk bírni, ugye? Tehát ez az alaphozzáállás. Tehát nem az, hogy megijedünk, és azt mondjuk, jaj, mi lesz velünk, hanem az, hogy nem baj. Isten ereje még nagyobb sokkal mindennél, ezért győzni fogunk, tehát fölkészülünk arra, és föl kell ébredni. Tehát föl kell ébredni, a szellemi dolgokra jobban odafigyelni, vagy a Bibliának azokra a részére, hogy ne foglalja el minden időnket és minden energiánkat, mindaz, ami a fizikai életünkhöz szükséges, hanem legyen időnk, figyelmünk, energiánk arra, hogy az Istenre koncentrálni, és a szellemi dolgokra is figyelni. Hát ebben sok sikert kívánok nektek, bevallom, én is küzdök ezzel, nem egyszerű, nem olyan túl könnyű ez, de azért kell róla beszélni, mert ha nem beszélünk róla, akkor ugye a szürke hétköznapok elvisznek bennünket, és nem az fog megtörténni, amit Isten szeretne az életünkben. Tehát a győztesek azok alapvetően nem az anyagi dolgokban gondolkodnak, hanem ugye Jézus, aki kősziklára építette a házat, az életét, Az fog megmaradni. Aki nem a kőszikla, mindenféle másra koncentrál, az nem biztos, hogy megmarad. Harmadik dolog, amit megemlítenék ezzel a lovassal kapcsolatban, aki jön és körbejár, és befolyásolja az embereket, és megtéveszti az embereket. János apostol ezt mondja, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljatok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e. Mutatok egy képet. Ismeri valaki a Anthony Lewandowskit? Ez a kedves úriember, elég sikeres, ő dolgozott a Google-nél, aztán kirúgták, nem tudom mi volt, elment. Ráadásul egy óriási per van a nyakában, mert átment az Uberhez, állítólag infókat vitt oda, utána onnan is talán eljött, elküldték, nem tudom, annyira nem foglalkoztam az élettörténetével. Lényeg az, hogy tehát ilyen magasan repülő, magas hívű fickóról van szó, nagyba gondolkodik. Pár évvel ezelőtt megalapította a Way of the Future nevű egyházat, aminek a küldetés szövegéből szeretnék olvasni. Ez a vallási szervezet azt a célt tűzte ki, hogy létrehozza a mesterséges intelligencián alapuló istenséget, és ennek az istenségnek a megértése és imádata által járuljon hozzá a társadalom jobb átételéhez. Tehát létrehozott egy olyan egyházat, aminek természetesen ő a vezetője, de nem az istene, tehát nem önmagát akarja, hogy imádják, hanem azt mondja az embereknek, hogy ennek az egyháznak az istensége az egy mesterséges intelligencia, és aki ezzel a mesterséges intelligenciával kapcsolatba kerül, azok az emberek tudják majd jobbá tenni a Földet. Ez van. Tagokat toboroznak. Kőszikve gyülekezet nem kér, ebből tudom, de hogy ez van. Ez működik. Most nincs időnk, mondjuk Tesszalonikai levelet megnézni, meg más utolsó időkkel kapcsolatos részeket a Bibliából, hogy az Antikrisztusnak a szellem, a megtévesztésnek az ereje, az tulajdonképpen e felé haladt, hogy a mesterséges intelligencia is meg fog jelenni ebben az egészben, és óvatosan felajánlják, hogy a Krisztus helyett, vagy a Isten helyett lehet kapcsolatba kerülni egy ilyen szuper, nem tudom, számítógéppel, vagy akármivel, és akkor majd az segít neked minden problémádba. 1 Timóteus 4.1.2. A lélek világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, és olyanokra, akik képmutató módon a hazugságot hirdetik, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Tehát az a világ, amelyik elutasítja az Isten által elküldött Krisztust, Jézus Krisztust, az a világ el fogja fogadni az ördög által elküldött Antikrisztust. Ez ilyen egyszerű. Ha leegyszerűsítjük a dolgot, akkor vagy Krisztus, vagy az Antikrisztus. Vagy Krisztusban hiszünk, és őt követjük, és a Szentlélek által megvilágosodást kapunk bizonyos dolgokba, hogy mire mondjunk igent vagy nemet, vagy pedig akik ezt elutasítják, azok pedig részesülnek majd az ördög Krisztusába, az Antikrisztusnak az üzenetébe, és befolyásolja őket. Ezért a legjobb dolog minél hamarabb megtérni, átadni az életünket Krisztusnak, és komolyan követni őt. És akkor térjünk a tűzvörös lóra és a lovasára, és akkor ma tovább nem megyünk, ezt a kettő területet nézzük meg, és a jövő vasárnap majd a másik két lovassal foglalkozunk egy kicsit. Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szólt: jöjj, és kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és egy nagy kard adatott neki. A következő ló, amikor elindul, és a lovasa, tehát kard van a kezében, ez nem mást hoz a világra, mint háborúságot és mindenféle feszültségeket. Ami azt jelenti, hogy valószínű, hogy az első időszakban, tehát az Antikrisztusnak ez a megtévesztés időszakában egy nagy béke lesz a Földön. Ha összehasonlítjuk ezt a Biblia más proféciáival, ami az utolsó időkre vonatkozik, akkor ez így van. Az Antikrisztus uralkodásának, vagy megjelenésének az első időszakában egy óriási béke lesz. Ezt a békét olyan módon tudja megoldani, hogy összekeveri a népeket és a nemzeteket, vallásokat és a kultúrákat. Talán több nem is kell hozzá. Tehát ezeket veszi mindenhonnan, egy helyre bedobja, jó, megkavarja őket, szanaszéjjel szórja őket. Tehát miután a népek, nyelvek, kultúrák, vallások, minden össze van keverve, ezzel eléri azt, hogy utána egységesen senki nem tud fellépni. Ugye, tehát mindenkitől, aki közel lenne hozzá, az nagyon messze lesz. A szomszédod az már nem olyan, az már nem úgy gondolkodik. Tehát ezzel a turmixal eléri azt, hogy utána azt csinál, amit akar, és egy nagy békességet tud kialakítani, mert tulajdonképpen egy ilyen diktátorszerűen azt mindenkinek azt kell csinálni, amit ő mond. Ez egy nagyon egyszerű képlet, nagyon könnyen működik, és ha valaki figyeli az eseményeket, hogy milyen irányba tart a világ, akkor ez a lovas még lehet, hogy nem indult el már, mint a fehér lovas, de az előszele ilyen értelemben is megjelent, üdvözölhetjük őt, és ez a folyamat működik. Ez nem mást generál, mint eljuttatni a világot oda, hogy miután már minden szanaszéjjel van, és minden darabokra hullott, jön ez a mesterséges intelligencia, vagy nem tudom, antikrisztusi hatalom, vagy nem tudom, és akkor majd ő békességet hoz a földre, és ez a békesség ez valameddig tartani is fog. És az emberek nagyon boldogok lesznek, mert vége, végre jó életünk van, nincs háború, nem kell szenvedni, halleluja, és imádják az antikrisztust. Ennek a vége egyébként nem az lesz, hogy egyre jobb lesz, hanem azt látja János, hogy amikor Jézus feltöri a második pecsétet, elindul egy következő lovas, akinek kard van a kezében, és hozza a háborút. Tehát mégis zűrzavar lesz, egy hosszú békeidő után jön a háborús időszak. Máté 24-hez ugorjunk megint, Jézus a földön tanítványoknak azt mondja, fogtok hallani háborúkról, hallotok háborús híreket, vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, de mindez a vajúság kínjainak a kezdete. Benedek pápa, talán egy fél évvel ezelőtt, nem tudom, pár hónappal ezelőtt egyik beszédében azt mondta, hogy szerinte elkezdődött a harmadik világháború, csak ezt nem fegyverekkel vívják. Nem tudom, hogy igaza van a pápának, vagy nem. Van, aki azt mondja, hogy ő bármit mondod, mit el kell fogadni, mert neki ex-katedra kijelentései vannak. Én nem gondolom, hogy ez így lenne. Elég, hogyha a Bibliát elfogadjuk ilyen kijelentésnek. De azért elgondolkodtató, amit mond. Amikor a háborúról és a békéről beszélünk, akkor tudni kell azt, hogy a Biblia nem arról beszél, hogy minden vallást össze kell keverni, és akkor egy ilyen New Age turmixot létrehozni, és akkor ezzel etetni az embereket. Nem azt mondja, hogy a kultúrákat kell összekeverni, nem azt mondja, hogy a népeket kell össze-vissza keverni, hanem a Biblia a békéről azt mondja, hogy Jézus Krisztus hozza el a békét, ugye? Valaki tudja, hogy mi a békének a szimbóluma? Ez igaz? Hát, hogy miért ezt választották, most erre nincs idő, de én nem gondolom, hogy ez a békének a szín, de mégis ezt mondja, tehát mindenféle tüntetéseken, ilyen háború ellenes témákban ezt a logót használják, vagy ezt a jelképet használják. Ha valaki érdekel, hogy miért nem tetszik nekem, akkor nézel utána, hogy ennek mi a jelentése. Ez nem a Bibliában leírva, igen. Tehát ez a világi területeken, ahol ilyen béketüntetések vannak, akkor ezt a szimbólumot használják. A Biblia viszont igen, tehát, amit Laci mond, nagyon fontos, egyrészt nem ezt a szimbólumot használja, tehát nagyon távol van a Bibliától ez. A Biblia egy másik szimbólumot használ. Ez a másik szimbólum a békejele a Bibliába, és ez pedig nem más, mint a kereszt. Azt mondja a Biblia, Kolossé 1.19.20-ban, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék már, mint Krisztusban, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön, a mennyben, és úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Tehát amikor arról beszélünk, hogy háború és béke, akkor a lovas, amikor elindul, akkor zűrzavart generál. Annak ellenére, hogy előtte azt ígérte ugyanez a szellemiség, hogy béke lesz, örök béke lesz, tehát hogy minden rendben van, de mégis elindul egy másik lovas, ami hozza a háborút, hozza a veszteségeket, hozza a zűrzavart, hozza a vért, mindent. És a Biblia azt mondja, hogy a békét nem olyan eszközökkel kell megteremteni, amivel az utolsó időkben az Antikrisztus gondolkodik, hanem Jézus Krisztus elhozta a békét. És ez jó hír, mert hát ha azt mondtuk, hogy a fehér lovas még nem indult el, hát akkor nyugodtak lehetünk, hogy a vörös az még mindig biztos, hogy nem indult el, mert az utána fog következni. Tehát, hogy ez még nincs itt. De az előszele itt van, nem? Tehát most is vannak háborúk, nem is kevés háború zajlik a világban, most is ölik egymást az emberek. Most is igaz az, hogy népek és nemzetek egymásnak mennek, nagyok megeszik a kicsiket, vagy legyőzik a kicsiket, ahol van sok nyersanyag, oda viszik a demokráciát, vagy nem tudom. Tehát, hogy tudjátok, ismeritek ezeket a dolgokat. Minden meg van magyarázva azért, hogy az erősek ki tudják használni a gyengéket. Tehát a háborúk azok működnek. Az érdekek azok továbbra is megvannak. De a Biblia azt mondja, hogy boldog az, aki békét teremt. És nekünk, akármilyen környezetben élünk, akár békében élünk, mármint ilyen háborús környezettől mentesen, még akár háborús környezetben is, egy keresztény embernek nem más a dolga, mint a béketeremtés. Olyan értelemben, amit a Kolossé levélben olvastunk, hogy Krisztus elhozta a keresztván kiontott vére által a békét a te életedbe is, és hogyha ezt képviseled, akkor mások életébe is. Hát, hogy furcsa, amit mondok, de a legjobb béketeremtés az evangelizálás. Mármint nem a keresztes hadjáratos típusú. Azt köszönjük szépen, elutasítjuk, nem kérjük, és amikor az egyház ebbe utazott, akkor utána bűnbánatot kell tartani, tehát nem erről beszélünk. Hanem arról, hogy az Isten szeretetét képviselni, és az Isten szeretetét továbbadni, és hogyha bennem nincs gyűlölet, és én nem akarok senkit megölni azért, mert Krisztus engem megszabadított, akkor úgy tudok rád tekinteni, hogy te nem az ellenségem vagy. Elmondom neked az evangéliumot, és te is megtérsz, akkor már ketten vagyunk béketeremtők. És ilyen értelemben az evangéliumnak a hirdetése, az egyháznak az üzenete, az nem más, mint a békének az üzenete. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az űrzavaros időszakban, amiben mi élünk, meg ami jönni fog majd, ki tudja, mi meddig leszünk itt, meg nem tudjuk pontosan ezt elhelyezni, de addig egyrészt legyél győztes, akar győztes lenni, tehát a végére koncentrálj, és a másik, hogy legyél béketeremtő. És ezt lehet, hogy kicsiben lehet a családba csinálni, ugye a férjeddel, feleségeddel, gyerekeddel, anyósoddal, apósoddal, nem tudom kivel, akivel szoktál kicsit keményebb vitákat folytatni, a szomszédoddal, a főnököddel. Legyél béketeremtő. Az Isten békességét képviseljük, akkor ennek óriási hatása van, és ez szembe megy azokkal a trendekkel, ami ennek az utolsó idők antikrisztusi szellemisége, ami megtévesztést hoz, öldöklést hoz, háborút hoz, zűrzavart hoz. Ezzel szemben az Isten népe az Isten szeretetét, az Isten békességét és az Isten kegyelmét akarja képviselni. Ez nem biztos, hogy könnyű, nem biztos, hogy mindig egyszerű, de ez a mi küldetésünk. A jelenések 5-ben olvasunk arról, hogy amikor ezek az események elindulnak, tehát ez a tekercs átkerül Jézus kezébe, és akkor ki lesznek bontva ezek a bizonyos pecsétek, és indulnak a lovasok. Előtte valami fontos dolgot ír le a Biblia, és ezzel szeretném befejezni. Le van írva, amit felolvastam már az elején, hogy ott van a mennyei Isten tisztelet, ott vannak a mennyei lények, János látja ezt, ott van a trónon az Atya, ott van a kezében a tekercs, ott van a megöletett bárány, vagyis Jézus Krisztus, tehát ott vannak a szereplők, a lovasok még nem indulnak el. Arról olvasunk, hogy Jézus milyen módon van ott, hogy egyrészt megöletett bárány, de mégis él. Ott vannak ezek a talán kevésbé érthető szimbólumok, hogy hét szeme van, meg szarva van, meg a hatalom, meg sok. Tehát, hogy ezek ott vannak. És mielőtt át lesz adva a tekercs, és kinyitják ezeket a pecséteket, és elindulnak a lovasok, meg utána sok minden más, előtte nagyon fontos dolog történik. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten szent lelke, vagy az Isten hét szelleme ott van, és mielőtt a pecsétek kinyílnak, az Isten hét szelleme el lesz küldve a világra. És az jó hír. Vagyis akár itt van az egyház, akár nem, akár, hogy is lesz, nem tudjuk pontosan, mert az időket és az alkalmakat nem tudjuk pontosan, de ne felejtsd el azt a fontos dolgot, hogy bármilyen helyzetben vagy, akár a megtévesztés köszönt be az ajtón, akár a háborúskodás, bármilyen szinten is, akármilyen módon támad az ördög, hogyha visszanézel a akkor mögötted ott van Krisztus a kereszten, és tudod, hogy meghalt érted. Ha előre nézel, akkor tudod azt, hogy a mennyei dicsőségben ott van Jézus, és vár rád, és azt mondja, hogy én helyet készítek neked. És a kettő között te ott vagy egy problémába, egy nehézségbe, egy küzdelembe, és a Szentlélek meg ott van, aki segít neked. Vagyis az Isten mindent megtesz azért, hogy ebben a folyamatban, amikor az ördög tombol, és sok mindent meg akar tenni, a hatalmát próbálja fitoktatni, és az embereket megtéveszteni, bizonyos értelemben Isten megengedi ezt, hogy a végén lesújtson, és akkor vége lesz ennek az egésznek, és jön az új ég és az új föld. De addig, amíg benne vagyunk, addig az Isten jelenléte ott van az életedben, és azt mondja, hogy nem kell félned. Lehetsz győztes, felszabadulhatsz még akkor is, hogyha körülötted elég nagy a hullámzás, elég nagy a hullámverés. Lehet, hogy átéled, mint Péter, hogy lehet a vizen járni. Mert az Istennek a csodái, az Istennek a hatalma, az Istennek a dicsősége az működik. És én ezzel szeretném befejezni ezt az első részt, hogy a jelenések könyve nem arról szól, hogy féljél, féljél, féljél. Ez az ördögnek a munkája, ez a manipuláció, mert aki fél, az manipulálható. Az Isten azt mondja, ne félj, ne félj, ne félj. Én ott vagyok veled, nézd vissza, ott a kereszt, ott vagyok a mennyei dicsőségben, várok rád, elküldtem a Szent Lelket, ott van veled és irányít téged, és bármilyen helyzetben vagy, tudsz győztes lenni. Ez a jó üzenet, és az, hogy aki olvassa, és hallgatja, és megtartja a jelenések könyvét, az boldog. Ha boldogok akarunk lenni, akkor mindaz, ami most elhangzik, hogy elhangzott, próbáljuk valahogy megélni a következő héten is. És fejezzük be azzal, hogyha bármilyen módon is téged terhel valami, akár átvertek, megtévesztettek, akár ilyen háborús nehézségek vannak, most ennek a megfelelő formája, ami elérhet téged, hogyha bármi olyan dolog van, ami gyötör téged, akkor vigyük most oda a kereszthez, és mondjuk azt, hogy Uram, itt vagyok, és tarts meg engem. Lehet, hogy nagy a szembeszél, vagy nagy a hullámzás, vagy sok a probléma, de nem baj, az Isten meg tud tartani téged. Hiszel ebbe? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a győztesek azt mondják, igen, hiszek. Aki nem akar győzni, azt mondja, hát én nem tudom, majd lesz valahogy. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azt kérjük tőled, hogy onnan a mennyei dicsőségből tekints le ránk, és tényleg újíts meg és erősíts meg bennünket a hitünkben, az elkötelezettségünkben. Tudjuk azt, hogy nem egyszerű mindent megélni, de azt mondja a Biblia, hogy te mindent átéltél abból, amit mi átélünk, és te legyőzted minden bűnt, minden ördögi dolgot, minden nehézséggel találkoztál, és neked van hatalmad, és neked van lehetőséged arra, hogy megtarts bennünket. És azért imádkozom, Uram, hogy így erősíts meg bennünket, hogy a következő napokban is tudjunk a te képviseletedben édesanyák és édesapák lenni, vagy munkavállalók, vagy főnökök lenni, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk, szeretnénk, Uram, a béke teremtésében és az igazságnak a hirdetésében előre haladni. Kérünk téged, hogy áldj meg így bennünket, erősíts meg bennünket, és amiben eltévedtünk, vagy amiben elestünk, azt kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, újítsd meg az életünket, és a te Szent Lelkeddel vezess a következő napokban is, hogy tudjunk átélni olyan győzelmeket, amire a végén azt tudjuk mondani, hogy ezt te voltál, ezt te tetted meg, és hálát adunk ezért. Köszönjük, hogy ez így lesz. Áldott legyen a te neved ezért, Uram. Amen.